Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele első részében, a 8-tól a 16-ig terjedő versekben, eképpen. Hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumával, hogy szüntelen emlékezem rájátok. Imádságaimban mindig könyörögvén, bárcsak egyszer jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok, egymás hite által, a tiétek pedig az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mert mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak adósuk vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az új napot, köszönjük a te oltalmadat, gondviselő szeretetedet, köszönjük, hogy békességben viadhattunk föl, és ma is volt még erőnk eljönni ide. Tudjuk, Urunk, hogy nem mi teszünk szívességet neked azzal, hogy keresünk téged és vágyunk a te igéd után, hanem a te mérhetetlen szereteted bizonysága az, hogy még mindig van szavad hozzánk, és te támasztasz a mi szívünkben is vágyat azután, hogy találkozzunk veled. Könyörülj rajtunk, és azzal a szeretettel, amivel Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk, és amivel ő benne átölelted ezt az egész ellenet föllázat világot, ezzel a szeretettel hajolj közel most mi hozzánk is, és emelj ki onnan, ahol vagyunk. A csüggedésünkből, a hitetlenségünkből, a magányosságunkból, a keserűségünkből, a céltalanságunkból, és segíts tisztán látni. Hadd ismerjünk meg most ebben a csendes órában is sokkal jobban téged. Hadd ismerjük meg helyesebben, igazabban önmagunkat. Hadd lássuk világosan azokat a feladatokat, amiket reánk bíztál. És bátoríts meg minket, hogy merjük nyújtani a hitünknek a karjait azokért az ajándékokért, amiket nekünk kínálsz. Olyan sokat panaszkodunk, Urunk, hogy ez sincs, az sincs az életünkben. Csak éppen nem engedjük, hogy megajándékozz minket. Megsérti a hiúságunkat az, hogy koldusként kell eléd állnunk, és úgy kapni ajándékot. Készek vagyunk most megalázni magunkat, és így jövünk. Azzal a bizalommal, mint a gyermekek, és azzal a rászorultsággal, mint akik tudjuk, hogy egyedül tőled várhatunk minden segítséget. De nálad készen van a szabadítás. Szólíts meg hát minket szabadító igéddel, és áraszt ki rejánkat a szent lelkedet. Hadd legyünk itt most csak ugyan a te jelenlétedben, és hagy hatoljon be a szívünk mélyéig a te igéd, és formálj minket, teremts újjá, hadd legyünk mi a Krisztusban, akik új teremtések, akik használhatók a te számodra, akik képesek vagyunk dicsőségedre élni, értelmes életet élni, akiknek örök életünk van már itt. Így ajándékozz meg minket isteni gazdagságodból, Jézus érdeméért. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem, eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ezt mondja az Úr. Amen. Köszönjük, Atyánk, hogy Te pontosan ismered mindannyiunk szívét. Ismered titkos sóhajtásainkat, számon tartott könnyeinket, és egyedül Te tudod igazán, hogy mire van szükségünk. Könyörülj meg rajtunk, és ajándékozz meg most mindnyájunkat arra, azzal, amitől valóban gyógyul az életünk. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 8. részének 28. és 29. verseiből olvasom. Jézus Krisztus szavai ezek. Jézus ezt mondta nekik, amikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok. És semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindig azt cselekszem, ami néki kedves. Kedves testvérek, mostanában sokakkal beszélgettem, akik egyedül élnek, és ez eddiginél is jobban beleláthattam az egyedül létnek a terheibe. Meg lehet ismerni azt, hogy milyen egyedül élni, de annak a terhét igazában csak azok hordozzák, akik valóban úgy élnek. Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy nem mindenki lesz magányossá, akinek egyedül kell élnie. Többféleképpen lehet hordozni, feldolgozni az egyedül létet. És mivel a Szentírás is beszél erről, vizsgáljuk meg ma, hogy mi védi meg azokat, akiknek egyedül kell élniük, attól, hogy elmagányosodjanak. Mi az ellenszere? Sőt, mivel lehet megelőzni ezt a betegséget, hogy magányosság, mert ez betegség. Két példát említek. Valaki már több mint egy órája panaszolja, hogy milyen rettenetesen magányos. Tulajdonképpen mindig az volt, soha nem volt meghitt meleg család körülötte. Nem voltak otthon őszinte beszélgetések, nem volt szokás kitárulkozni egymás előtt. És ő egész életében úgy érezte, hogy soha nem volt a személye fontos senkinek. Érdekből barátkoztak vele az emberek, és amikor már nem fűződött hozzá érdekük, akkor magára hagyták. De hát ez már így van, vonta le a tanulságot. Az emberek gonoszok, mindenki önző, ő nem is csodálkozik abban, hogy mindenkiben csalódott, nem is bízik ő már senkiben. Így egyedül viszont rettenetesen nehéz. Üres a szíve, üres az élete. Próbáltam elmondani, hogy mit jelentett nekem az Istennel való kapcsolatom akkor, amikor még én is egyedül éltem, és mit jelent azóta. Hívtam a gyülekezetbe, mondván, hogy sokan találtak itt már gyógyulást, közösséget, barátokat, testvéreket. De azt mondta, ő erre nem ér rá, ő egyedül akarja megoldani a problémáit. A magányosság kérdését is? Azt is. Másnap találkoztam egy ismerősömmel, aki 70 éves elmúlt, akiről tudom, hogy egész életében egyedül élt, sorra elhaltak mellőle a szerettei, egy idős nagynénje él még, őt gondozgatja, amennyire szükséges és amennyire lehet. De ez nem akadályozza meg őt abban, hogy különösen mióta nyugdíjban van, sokat utazzék, mindenütt ott van, ahol segítségre van szükség, akár beteg mellett, akár gyerek születéskor, és igen sok gyülekezetbe is hívják, mert olyan világosan és erővel tudja Isten igéjét hirdetni, hogy aki egyszer hallotta őt, az felejthetetlen neki. Egy alkalommal hosszabb ideig beteg volt, rengeteg levelet kapott, sokan fölkeresték. Nem volt probléma, hogy ki segíti át az ilyenkor szükséges házi munkákon. Jöttek és jönnek hozzá az emberek, mert mind azt mondják, hogy érdemes vele megbeszélni a dolgokat. Egész életében egyedül volt, de soha nem volt magányos. Ma sem ismeri a magányosságot. Mert egészen más dolog egyedül élni és magányossá válni. Eszembe jutott az, amit Jó Sándor lelkész testvérünk mondott erről közel 30 évvel ezelőtt itt a templomban, hogy az egyedül lét az fizikai állapot. A magányosság lelki állapot. Aki egyedül él, az nem feltétlenül magányos. Ugyanakkor lehet nagyon magányos valaki egy népes családban, vagy zajos munkatársi közösségben is, ha senkivel nincs igazán meghitt lelki kapcsolata. Az egyedül lét nem feltétlenül kellemetlen. Néha egyenesen keressük azt, hogy magunk lehessünk, amikor az ember valamit szeretne végiggondolni, megemészteni, a hívő ember Isten elé állni és ő rá figyelni, akkor egyenesen szükséges, hogy hagyják békén, és legyen egy zug, és legyen egy rövid idő, amit egyedül tölthet. Az egyedüllét nem mindig kellemetlen. A magányosság az feltétlenül nyomasztó. Az ellen, hogy egyedül maradjunk, nem lehet védekezni. A szeretteink elhalnak, a barátaink esetleg távoli vidékre költöznek, a gyerekek felnőnek és kiröpülnek, ezek ellen nem lehet védekezni. De az ellen, hogy valaki magányossá váljék, az ellen lehet. Annak, hogy egyedül maradunk, nem mi vagyunk az oka. Úgy alakulnak a körülményeink. De annak, hogyha valaki magányossá lesz, minden esetben ő is oka. Az egyedüllét csak ugyan fizikai állapot, és a magányosság pedig lelki állapot. Mi a gyógyszere annak, hogy valaki akár egyedül, akár nem egyedül élve magányossá váljék? Hogy lehet megelőzni, ha már azzá vált? Hogy lehet tőle szabadulni? Egy idézetet Pál apostoltól és néhány mondatot Jézus Krisztustól hallottunk. Mind a ketten emberileg nagyon egyedül voltak. És mind a ketten arról vallanak, hogy miért nem lettek magányosokká. Nézzük meg először, hogy mit mond erről Pál, és utána, mivel a tanítás csúcsa mégiscsak a mi megváltónk, nézzük meg, hogy mit mond erről Jézus. Pál, akit akkor, amikor keresztjénné lett, a családja kitagadott, akinek nem volt felesége és nem voltak gyermekei, akit sokszor a legjobb munkatársai hagytak ott a legnagyobb bajban, aki életének a legkritikusabb helyzeteiben kellett, hogy átélje, mit jelent egyedül lenni, aki rója, Kis-Ázsia hegyvidékeit, és hányódik, vetődik a nagy tengereken, és börtönből börtönbe vetik, és amikor szabadlábon van, mindig úton van, és viszi az evangéliumot. A gyanútlan szemlélő azt mondaná, ó, milyen árva ember, ő a nagy magányos. És ő maga is vall néha arról, hogy mennyire egyedül hagyták. Az utolsó levele, amit halála előtt írt, a Timóteushoz írt második levél. Hadd olvassak ebből néhány mondatot. Igyekezzél hozzám jönni hamar, írja Timóteusnak, és hozzad el a téli kabátomat, nyilkos hideg volt a börtön, ahonnan ezt a levelet írta, mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Tesszalonikába, Crescens Galáciába, Titus Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem, tőle te is őrizkedj, mert szer felett ellenállott a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Ne számítassék be nekik. De az Úr mellettem állt, és megerősített engem. A bajban szétfröccsennek a barátok. Sehol senki. Egyedül Lukács van velem. Írja ezt egy öreg ember, aki börtönben van, 2 éve ott felejtették, már semmi rosszat nem követett el. Most végre tárgyalása van, és akkor azt kell írnia, hogy első védekezésemkor senki sem volt mellettem. Egyedül áll ott, vadidegenek között, hamis vádak terhe alatt, de az Úr mellettem volt, és megerősített engem. Emberileg teljesen egyedül, és mégsem magányos. Miért nem? Sok helyről idézhettem volna a leveleiből, amik bizonyítják, hogy nem magányos, és miért nem az. A római levélből, amit felolvastam, 3 fontos mozzanat derül ki. Az első, amit így mond, hogy mindenkor mindegyik őtökért imádkozom, és imádságaimban mindig könyörgök, bárcsak Isten alkalmat készítene, hogy el is mehessek hozzátok. Mindegyikükért szüntelen imádkozik. Tele van velük, a rómaiakkal, akiknél még nem is járt, akikről csak hallott, de akiknek már küldte a Krisztusról szóló evangéliumot. És ezt az imádkozást börtönben, betegen, magára hagyatva is lehet végezni. Mert őt nagyon érdekli, hogy mi van a római keresztjénekkel. Nagyon izgatja őt az, hogy befogadták-e az evangéliumot, nem értették-e félre, nem engedték-e el a fülük mellett. Kikelte a szívükben az evangélium magja? Nem taposta el valami tévtanító? Milyen gondjaik, nehézségeik, problémáik vannak most? Fontosabb neki, hogy mi van a rómaiakkal, mint az, hogy mi van ő vele. Mindig fontosabbak a többiek, mint önmaga. A saját nyomorúságáról megfeledkezve, önfeledten másokkal van tele. És másoknak a gondját, nehézségét, helyzetét szakadatlanul Isten előtt hordozza imádságban. Pál apostoltól távol áll, testvérek, az a sírám, amit oly gyakran hallok egyedül élő emberektől, hogy senki sem törődik velem. Ő ehhez hasonlót soha sehol nem ír a leveleiben. Mert nem az az ember lesz igazán magányos, akivel nem törődnek, hanem aki nem törődik másokkal. Nem az a magányos, aki előtt bezárják mások a szívüket, hanem aki maga bezárkózik mások előtt, és őszintén soha nem érdekli másoknak a nyomorúsága. És hogyha nagyon rátszakad a magányosság, és úgy érzed, hogy senkinek sem kell lesz, felesleges vagy, akkor testvéri szeretettel ajánlom, mint gyógymódot, kezdj el imádkozni másokért, ha tudsz. Tudnélik, ilyenkor derül ki sokszor, hogy az nem olyan könnyű. Az kemény munka. Nem olyan könnyű az, hogy nekem fontos legyen a másik. Az meg végképp nem telik tőlünk, hogy fontosabb legyen a másik nyomorúsága, mint az enyém. Mi mindnyájan a magunk nyomorúságával vagyunk tele, és legjobb esetben emiatt kiáltunk Istenhez. De hogy én a magaméről megfeledkezve, igazán odafigyeljek másnak, másoknak, az enyémtől idegen bajaira, gondjaira, örömeire, és ebből imádság legyen, és ezeket a másokat tartósan, folyamatosan hordozzam Isten előtt, tudva azt, hogy ennek van értelme, ez olyan erőfeszítés, ami gyümölcsözik, ahhoz már új szív kell. Ez csak a Szentlélek által lehet. Aki az újjászületésben Isten szent lelkét kapta, azt tud így másokhoz odafordulni, mások terhét magára vállalni, és annak az életében lesz minden információból, amit hall, imádság. Olyan imádság, amit aztán sok-sok áldás követ. De az ilyen imádkozó ember soha nem lesz magányos. Hüle Lajos írja egyik versében ezt a 2 sort. Egy-egy barát szorong csak udvarán, ütött-kopott imáinknak. Tágítsd a kört. Nem a mi fényképünk ez? Egy-egy barát, sőt, sokszor még az se. Csak a tulajdon gyerek meg a kisunoka. Ennyi fél bele. Ütött-kopott szűkös imáinkba. Tágítsd a kört. Vagy fájjon neked végre, hogy csak ennyit gondolsz imádságnak. Hogy az imádság mint munka, az imádság mint szolgálat ismeretlen. Hogy magadat sajnálod, és másokat igazában nem tudsz sajnálni. Bennem maradt egy kis gyerekvers, amit még Kecskeméten kellett elmondanom egy szeretett vendégségen, nem tudom hány évtizeddel ezelőtt. Egyik versszaka így hangzik: ha mások égő sebeire nézek, el is törpülnek már a kis bajok. Testvérek tátongó sebét kötözve, kis karcolásom már nem is sajog. Ez így igaz. Mi meg vagyunk győződve, hogy a magunk kis karcolása, vagy a magunk ténylegesen nagy sebe a legfájóbb seb ezen a világon. Mert nekünk csak az fáj. De ha elkezd fájni a mások égő sebe is, és azon fáradozom, hogy azt gyógyítsam, és izgatni kezd, hogy tegnaptól máig gyógyult-e, és mennyit, és ezért imádkozom is. Egyszerre kis karcolásnak tűnik a magamé, és meg is feledkezem róla. A magányosság érzésének egyik gyógyító szere az, hogy kinyílik az ember szíve mások előtt, kitágul az imádság köre, és komolyan elkezd imádkozni másokért. Úgy, mint itt az apostol. És ez az a munka, testvérek, amit nem én mondom, hanem olyanok, akik ezt kipróbálták, amit az ember betegágyhoz kötve, magánzárkában, fogolytáborban is végezhet, amit hirtelen és váratlanul nyugdíjba küldve is folytathat, amit megözvegyülten egyedül maradva is végezhet, és aminek kimondhatatlan áldás a következménye. Ő ránézve is, meg másokra nézve is. Próbáljátok ki. A másik, ami Pál apostol vallomásából kiderül, hogy ő nem csak imádkozik a római keresztjénekért, hanem a szíve vágya az, hogy elmenjen hozzájuk, a helyszínen ismerje meg őket, és a sorsukban részesedjék. Nem csak a távolból gondol rájuk, hanem készül oda menni, hogy együtt éljen velük. Olyan sokszor szokták azt hívő emberek mondani, hogy majd gondolok rád. Megmondom őszintén, engem ez zavar. Ha ezt úgy érti, hogy imádkozni fog, érte, miért nem úgy mondja? Miért kell ködösíteni? Gondolok rád. Merjen vállalni, hogy én nekem fontos az imádság, hiszem, hogy annak van értelme, imádkozni fogok, érted? De sok esetben ezt minek mondani? Ezt csinálni kellene. Mert az igazság az, hogy ezzel letudtam a kötelességemet, hogy kijelentettem, hogy majd gondolok rád. És legfőjebb aznap egy mondattal az imádságomban megemlítem, és el is felejtem. Pál nem csak gondol rájuk, még csak nem is imádkozik komolyan és tartósan értük, hanem azt mondja, hogy kívánlak látni titeket, és elmenni hozzátok, hogy együtt buzduljunk föl, és a ti hitetek az enyém által, az enyém meg a tiétek által erősödjék. Találkozni kíván, elmenni oda a messzeségbe, ki tudja milyen áldozatok árán. Nem számít, mibe kerül, hogy erősítsük egymást. Olyan sok emberből, aki a magányosságát panaszolja, pontosan ez hiányzik. Ez a készség, hogy utána megyek a másiknak. Kész vagyok elmenni hozzá, meglátogatni, végighallgatni, megkérdezni, hogy hogy van, de úgy, hogy meg is hallgatom, mikor elmondja, hogy hogy van. És úgy, hogy utána ő megállapíthatja, hogy ennek érdemes volt elmondani. Lehet, hogy semmi okosat hirtelen nem tudok rá mondani, de az együttérző szeretet, az elfogadó szeretet sugárzik belőlem. Krisztus sugárzik belőlem. Kiárad valami Krisztusból, akivel tele vagyok. Aki utánunk jött ide a szennybe, sárba, bűnbe, mocsokba. Akit pontosan ez jellemez, hogy nem számít, mibe kerül. Olyan mélyre jött, ahova estünk, mert onnan kell fölemelnie minket. És a kereszten két rablógyilkos között elfoglalta a maga helyét, és ő, aki soha semmi bűnt nem cselekedett, meghalt, mint egy gonosztevő, mi helyettünk, a mi bűneinkért. Ez az igazi irgalmasság. És ezt a lelkületet adja ő mindazoknak, akik ő benne igazán hisznek és őt követik. És akiben ilyen lelkület van, az soha nem lesz magányos. Mert kimondhatatlan ínség és szükség van körülöttünk. És mindenki hálás egy jó szóért, egy kis megértésért. És mindenkinek az evangéliumra van szüksége. Úgyhogy azt oda éljük eléje, és el tudjuk mondani artikuláltan, érthetően, szeretettel. Hol vannak azok, akik ezt az életet vállalják, és ilyen üzenetet tudnak hordozni? Ezekre mindenütt szükség van. Lehet, hogy első találkozáskor nem lelkesednek értük, de erre mindenkinek szüksége van. És mi ezzel a meggyőződéssel mehetünk, és vihetjük, és élhetünk, és engedhetjük, hogy kiáradjon rajtunk keresztül Krisztus, hogy tudhatjuk, mindenkinek az élete őtőle gyógyulhat meg. Ha valaki nagyon panaszkodik a saját magányossága miatt, ezzel beismerte azt, hogy nem érdekli őt igazában a másik magányos. Nem akarja ő úgy elfogadni az embereket, ahogy vannak. Eszébe se jutott talán, hogy utána menjen bárkinek. Kinek? Miért? Az ő dolga az. Oldják meg intézményesen. Inkább ő vele törődnének, és jönnének őt meglátogatni. Megint azt mondom, testvérek, hogy nem az az igazán magányos, aki előtt mások bezárják az ajtajukat, hanem aki mások előtt bezárja az ajtaját. És nem az lesz magányossá, akinek elengedték a kezét, az legfőjebb egyedül élővé lesz, hanem az lesz magányossá, aki nem nyújtja ki a kezét a segítségre szoruló felé, és nem kész, és nem tud segíteni másoknak. És akkor a harmadik, ami kiderül Pál apostol vallomásából, hogy nem csak komolyan imádkozik másokért, miközben ő egyedül van egy börtönben, nem csak kész arra, hogy bárkinek bárhova utána menjen, hogy a hitét erősítse, és közben ő is kész erősödni általa, hanem mindezt azért akarja és gyakorolja, mert tudja, hogy ő mindenkinek adósa. Így olvasjuk itt, hogy tudom pedig, hogy mind görögöknek, mind barbároknak köteles vagyok. Ez a szó azt jelenti, hogy adósuk vagyok. Tartozom mindenkinek. Hogy? Úgy, hogy Krisztustól én mérhetetlenül sokat kaptam, mindent, amim van, tőle kaptam ajándékba, és én nem tudom elnézni, hogy körülöttem emberek szűkölködnek, miközben nekem bőségesen adja Krisztus az ő szeretetét, igazságát, kijelentését, örömét. Viszem hát és megosztom másokkal. Akárkivel találkozom, ránézésből tudom, hogy adósa vagyok. Nem ő nekem, tisztelettel, jó szóval, érdeklődéssel, gyöngétséggel. Én vagyok adósa, ő neki. Mert Krisztusnak úgysem tudom viszonozni azt, amit kaptam tőle, és abból élek, amit tőle kaptam és kapok. Hadd éljen hát más is ebből, akinek nincs még közvetlen kapcsolata vele. És én szívesen közvetítem ezeket az ajándékokat. Mindenkinek adósa vagyok. A nyitott szemű embernek az attitűdje, az alapállása ez. Mindenkinek tartozom, és van mit adnom. Ha elfogy, kapok utánpótlást. Egy szent ingajárat az élete. Megyek Krisztushoz tankolni, bocsánat a hétköznapi kifejezésért, és megyek a többieknek szétosztani. Hogy lenne magányos az ilyen ember? Egyszerre két helyen is várják. Várja az ő ura, hogy megajándékozhassa, s várják a többiek, akiknek szükségük van ezekre az ajándékokra. Egyszerre két helyen is fontos. Egyszerre két helyen is szeretik. És tudja, hogy akármikor megy, szívesen látott ember. Hogy lenne magányos az ilyen? Aki tudja, hogy köteles, adós, tartozik, és akinek van mit adnia, mert újra és újra vesz, elfogad ajándékokat. Az ilyen ember küldetésben jár. Van küldője, akihez tartozik, már csak ezért se lehet magányos, és vannak címzettek, akiknek kézbesítenie lehet az isteni ajándékokat. Nem az a mi bajunk, magányosságunknak az oka, hogy ez a küldetés hiányzik az életünkből? Hogy ez a küldetés hiányzik az életünkből? amikor valaki engedi már, hogy Jézus Krisztus ráárassza az ő isteni gazdagságának minden kincsét, és ez maga indítja arra, hogy adjam tovább. Mindenkinek erre van szükséges. Eddig éppen ezt nem tudtam adni, mert nekem sem volt. Belőlem elegük volt. Most Jézust vihetem, és ő rá szükségük van. És egyszerre fontos lesz az ember, és az ilyen ember nem mond olyanokat, hogy üres a szívem, és üres az életem. Tele lesz az élete. Feladatokkal, örömökkel, csalódásokkal, hát az vele jár. Visszaélnek vele. Na és? Akkor abba hagyom. Dehogy hagyom. Viszem tovább, adom a következőnek. És lehet, hogy aki visszaélt vele, legközelebb az jön megköszönni. És ha soha senki nem köszöni meg, akkor is viszem. Miért? Mert ez a küldetése. Mert erre hívott el az én Uram. Mert hogyha a földbe esett gabonamag egyedül marad, el nem hal, akkor egyedül marad. De ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Tessék eldönteni. Félthetem magamat, és akkor egyedül maradok. De akkor ne panaszkodjam miatta, hogy magányos vagyok. Vagy kész vagyok rámenni, közbe szép lassan belepusztulni, de akkor volt értelme élni, és sok gyümölcsöt termek. Ezt el lehet dönteni. Jézus ezt az utóbbit választotta. És erre adott nekünk is példát. Ezért olvastam föl a János evangélium a 8. részéből ezt a mondatát, amikor azt mondja, aki elküldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindig azt cselekszem, ami neki kedves. Ó, a megváltó mennyire át kellett, hogy élje az egyedül létet. Micsoda értetlenség vette körül. Mennyi gáncsoskodás, rossz indulat. A nép vezetői sokszor külön azért jöttek össze tanácskozni, hogy milyen csapdákat állíthatnak Jézusnak. Kitalálni egy olyan kérdést, amire csak rosszul lehet válaszolni. A tulajdon tanítványai évek után sem értik. Tiltakoznak az ő kereszthalálá ellen. Hányszor felsóhajt Jézus, hogy még mindig nem értitek? Nem okultatok a csodákon, amiket láttatok? Ha már az, amit hallottatok, nem hatott, hát jó van. De amit láttatok, az sem hat. Szemetekre sokasodott meg a kenyér. Titeket dobált a bárka, amikor lecsöndesedett a tenger. Semmi nem használ. Hogy van, hogy még mindig nincsen hitetek? Milyen egyedül volt ő? És mégsem volt soha magányos. Nem hagyott engem az atya magamra. Mert én mindig azt cselekszem, ami néki kedves. Küldetésben járt Jézus. És a küldőjével eltéphetetlen, szoros, naponta működő kapcsolatban, közösségben élt, azokat meg akikhez küldötte az atya, egyoldalúan is hajlandó volt szeretni. Milyen egyedül van a kereszten? Tanítványai mind elfutnak, ellenségei kezet fognak a feje fölött, kibékül Heródes és Pilátus. A nép vallási vezetőitől annyi telik, hogy a haldoklót is gúnyolják, az ördög még ott is támadja, szállj le a keresztről, és majd hisznek benned, és ő egészen egyedül, számunkra elképzelhetetlen testi és lelki kínok között is helytáll, hivatása magaslatán marad, és végzi a küldetését. Mert csak így hangozhatott el az a szó, hogy elvégeztetett. De ott végeztetett el az, hogy mi ne maradjunk olyanok, akik kényszerű módon önmagunkat szeretjük a legjobban, akiknek a szívében ott van egy csomó közöny másokkal szemben, és éppen e szeretetlenség és közöny miatt válunk igazában magányosokká. Ott a kereszten végeztetett el az, hogy nekünk is lehessen új szívünk. Hogy bennünk is az a lélek hasson, aki Jézusban. hogy minket is az ő szent lelke vezethessen. Vezethessen oda másokhoz, annak a küldetésében, aki szeretett minket, és önmagát adta élettünk. Testvérek, megérteni, megismerni lehet azokat, akik egyedül élnek, de a terheiket igazában ők hordozzák. Ezek a terhek azonban attól függnek, hogy engedi-e valaki, hogy egyedül se váljék magányossá, vagy engedi-e, hogy kigyógyuljon a magányosságból. Vagy te is egyedül akarod ezt megoldani? Befejezésül a Szentírás igéi alapján három egészen egyszerű gyakorlati tanácsot szeretnék továbbadni. Ha nem akarsz magányossá lenni, vagy ki akarsz gyógyulni belőle, keresd a közösséget Istennel. Pál apostol is, de még Jézus Krisztus is ebben látta a magányosság ellenszerét, hogy az Atya velem van, én pedig az Atyával vagyok. De az Úr mellettem állott, ott a tárgyaláson is, írja Pál apostol, én pedig ragaszkodtam hozzá mindvégig. Keresni a közösséget Istennel, és ez ne üres szólam legyen, hanem olyan, ami a vele való folyamatos naponkénti beszélgetésből áll, megtanul az ember szüntelen imádkozni, és abból, amit Jézus itt így mond, hogy én mindig azt csinálom, ami neki kedves. Engedni ő neki. A második, keresni a közösséget az övéivel, a benne hívőkkel, azokkal, akik neki akarnak engedelmeskedni. A Biblia azt mondja, hogy az egyház, a hívők közössége, a Krisztus teste. Minden hívő csak ennek a testnek a tagjaként képzelhető el. Lehetetlenség a magányos hívő. Ilyen nincs. Én szolgáltam olyan helyen, ahol a faluban egy hívő ember volt, a másikban kettő. De ők is tudták, hogy beletartoznak egy nagy testbe. És amikor vasárnaponként csendes napok, alkalmak voltak, 10 kilométereket bicikliztek, lovaskocsiztak, buszoztak, gyalogoltak, ha kellett, hogy átéljék, hogy a testnek a tagja vagyok, és együtt épülünk egymás hite által. Az egész együtt a Krisztus teste. Persze ehhez az kell, hogy elfogadjam a többieket a maguk furcsaságaival és hibáival is, én meg kész legyek alkalmazkodni és változni. Aki erre nem kész, az magányos marad. Aki a hívőkben csak a hibákat látja, és ezért távol tartja magát tőlük, az nem tagolódik be a hívők közösségébe. És aki azt hiszi, hogy ő mindent jobban tud, és neki már nincs szüksége, változása, tanulása, alkalmazkodása, az megint csak magányos marad. Nem mást okoljon miatta. Betagolódni a közösségbe azt jelenti, hogy lemondok a magam hiúságáról, büszkeségéről, a többit meg elfogadom olyannak, amilyenek, aztán egymást majd csiszolgatjuk, és Isten felhasznál minket kölcsönösen egymás javára. Keresni az Úrral való közösséget, keresni a hívőkkel való közösséget, és a harmadik ilyen egyszerű és gyakorlati tanács, de hatásos, kezdj el dolgozni. Csinálj valamit. A gyülekezetben, Isten ügyéért, mások érdekében. Aki elkezdi a legkisebbet is, már sem lesz magányos. Egyik feladat húzza maga után a másikat, ha hűségesen végzi. Egyik ember, akinek szolgálhatott, szól a másiknak. A jutalma az lesz, hogy egyre több feladata lesz. Nem lesz üres az élete. És olyan tartalommal telítődik az élete, amivel Jézus Krisztus akarja megtölteni az életünket. Ami el nem múlik, aminek az örökké valóságban is vannak áldott következményei. Valami aprósággal elkezdeni. Nem tudom, megsértődtök-e, hogyha ennyire apró dolgokkal kezdem, hogy itt mindjárt el lehet kezdeni egymásért valamit tenni. Kezdve azzal, hogy a sornak nem a szélső székére ülök, hanem a középsőre. Miért? Hogy aki utánam jön, az könnyebben le tudjon ülni. Ez sokat elárulám, hogy eszembe jut-e az, hogy utánam is jönnek. Hogy más is van a világon rajtam kívül. És én netalán őért te tehetnék valamit. És nem úgy gondolkozom, hogy én már leültem, a többi is keressen magának, ha talál. Ez az általános. Az a krisztusi, hogy mit tehetek én azért, hogy mindenkinek könnyebb legyen. A mellettem ülőknek nincs énekeskönyvük. Akkor úgy tartom, hogy mindnyájan lássuk. Nem állok meg az ajtó előtt lecövekelve, hogy az utánam jövő ne tudjon bejönni, hanem előre jövök. Nem azzal zavarjuk az Isten tiszteletet, hogy előre jövünk, azzal zavarunk, hogy nem tudják kinyitni az ajtót, és ott hátul percenként elvonja a figyelmét az embereknek ez. De ehhez már az kellene, hogy a másik is fontos nekem, meg az egészben gondolkozom. És így élnénk át azt, hogy én is fontos vagyok, hiszen tehetek valamit az egészért. Ha csak gondot okozok, baj van velem, akkor persze, hogy magányos leszek. Ha kész vagyok egy lépést tenni, sokszor tényleg csak ennyit kell, vagy egy mozdulatot, de ezt a szeretet indítja, egyszerre szolgálni kezdek. Készek vagyunk-e kimozdulni a magányosságunk áporodott levegőjű lakásából a szabad térre, ahol Isten minket használni akar, és közben egészséges hívőkké válunk, és mások számára is áldással leszünk. Befejezésül még annyit, hogy ha valaki bármi miatt egyedül marad, ne ugorjon bele azonnal valamilyen kapcsolatba. Ez olyan kóros tünet, ami miatt rendkívül sok lelkigondozói probléma adódik. Csalódtam a barátomban, szakított velem a szerelmesem, meghalt a hitvesem. És akkor azonnal pótolni akarja a legtöbb ember valakivel. Most valakivel lehet, de az nem az igazi. Jusson eszünkbe ilyenkor mindig az az éneksor, hogy az űrt ő töltse ki. Az Isten bárányára letészem bűnömén. Abban van egy ilyen sor. Hogyha űr támad az életünkben, az fáj, és az űr vonzani kezdi azt, ami körülötte van. De ne engedjük, hogy bármi betolakodjék az űrbe. Hanem először is Isten hadd töltse ki. Egyedül maradtam, most még inkább odafordulok ő felé. Uram, mit akarsz velem? Mire akarod felhasználni az egyedül létemet? És lehet, hogy ez lesz az igazi tartalom, hogy ő belép az életembe, és maradok egyedül, de nem leszek magányos, hanem úgy használ engem hatalmasan. Lehet, hogy ő gondoskodott valakiről, és az lesz az igazi, de az biztos, hogy ha valaki így ő feléje fordul, fölismeri, hogy Isten gondoskodott feladatról, és ebben a feladatban kibontakozik az ember élete. Ó, de sokszor láttam már, hogy egyedül maradva, egyre csökkenő fizikai erővel, sokféle betegséget hurcolva, sok gonddal is, ha valaki elvállalja az Istentől kapott feladatait, a szó mindenféle értelmében kivirul az élete tőle. Isten azt akarja, hogy mi örömmel szolgáljuk őt. Ezért mondta Pál is, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amit vettem az én Uram Jézus Krisztustól. Ha mindent ennek rendel alá az ember, a küldetésének, saját magát is, akkor nem fogja sajnálni magát, és nem a nyafogás jellemzi, hanem az örvendezés jellemzi. Mert mindig lesznek, és egyre többen lesznek, akikért imádkozhat, egyre többen lesznek, akik várják, akiknek vihet valamit, amit ő is úgy kapott, és eközben ő maga is erősödik, tisztul, gazdagodik, értelmes élete lesz. És lehet, hogy egyedül marad, de egészen bizonyos, hogy nem lesz magányos. Arra gondoltam, hogyha talán egy kis nehézséget okoz is most ez, de annyira ide kívánkozik az az ének, amit az evangelizációs hetünkön tanultunk. Énekeljünk el most ennek az első versét, aztán majd később a többit. Hát, ha itt van többeknél a kis cédula az énekeskönyvben, akkor tessenek a szomszédnak is oda tartani. Aki meg látja az írásvetítővel, az úgy tudja énekelni. Mert ez a kulcsa annak, hogy ne legyünk magányosak. Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, mindig velem.
Istenünk, annyira mások a te gondolataid, mint a miéink, és olyan nehéz fölkapaszkodnunk ezekbe a magasságokba. Annyira a földhöz tapad, ami önmagunk sajnálása és sajnáltatása, ami büszkeségünk, ami miatt sokszor a szükségeinket is elhallgatjuk, hiúságunk, ami miatt képtelenek vagyunk elfogadni segítséget, önzésünk, ami miatt képtelenek vagyunk segíteni másokon, és ez a kényszerűség, hogy magunk körül forgunk, önmagunkat szeretjük, és sokszor tényleg észre sem vesszük egymást. Keresztül nézünk egymáson, arra állítottuk be magunkat, hogy szerezzünk, és nehezünkre esik adni. Különösen elképzelhetetlen az, hogy az utolsó falatot is megosszuk, vagy mindenestül másnak odaadjuk. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, hogy te erre adtál példát. Köszönjük, hogy gazdag lévén szegénnyé lettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodhassunk. És köszönjük, hogy engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És így minket is képesekké teszel arra, hogy a te irgalmasságoddal, a te szereteteddel, a te szent lelkeddel éljünk ezen a világon. Add nekünk a te lelkedet, Urunk. Vedd el belőlünk az önzés lelkét, a magunk sietását, mindenféle dicsekvést és panaszkodást, és töltsd meg a szánkat a te igéddel, a te dicsőítéseddel, hálaadással. Kérünk, hogy gyógyíts ki minket abból a bezártságból, amiben élünk. Kérünk, hogy gyógyíts ki abból az öngyilkos hajszából, amiben elégünk. Taníts meg minket értelmes életre. Tedd világossá, mi a küldetésünk, mik a tőled kapott feladataink. Segíts abba hagyni azt a sok pótcselekvést. Segíts eljutni engedelmességre. Nyisd ki a szemünket, hadd lássuk meg azokat, akikért minket tettél felelősökké. Segíts bátrabban jelentkezni nálad olyan ajándékokért, amiket követel a környezetünk, de nem tudunk nyújtani. Hadd éljük át a küldetés örömét, hogy hozzád tartozunk szorosan, és összetartozunk azokkal, akikhez küldesz. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért. Kiáltunk a betegekért, a gyászolókért, az egyedül élőkért. Könyörgünk hozzád iskoláinkért. Hadd legyen ott evangéliumi szellem. Könyörgünk hozzád népünkért, hazánkért, országunkért, annak vezetőiért. Könyörgünk hozzád ellenségeinkért. Tudjunk értük még ma imádkozni, és velük valami jót tenni. És könyörgünk, engedd megtapasztalnunk, most ezentúl még inkább, mint eddig, mit jelent az, hogy te mindig velünk vagy, és mit jelent az a mi számunkra, hogy mi is szüntelen veled maradjunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.